Sok szeretettel köszöntöm a Mérlegen hallgatóit, én Zinzi Stefán vagyok, a mai adásban pedig ezúttal nem egy céges sztorit hozunk inspirációnak, hanem egy szakértői beszélgetést arról, hogyan teheted jövőbiztossá a vállalkozásodat. Ennek mankója Izsák Ágydizisz, Vállalatok életciklusai című könyve lesz, aki pedig kalauzol minket, az Ecsédi István tanácsadó, az Improvers Group alapítója és a könyv előszavának szerzője lesz. A könyvet a leírásban található kuponnal kedvezményesen megveheted te is a HVG könyvek oldaláról, ha pedig az érdekel, hogy az elmélet hogyan fest a gyakorlatban, abban Andrejka Zoltán, a Quantil vállalatfejlesztési és HR cég vezetője segít majd egy támogatott tartalom részeként. Tartsatok velünk!
Ahogy ígértük, itt is van már velünk Ecsédi István, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Izsák Ágydizisz könyvéről lesz szó a mai adásban, aminek te írtad az előszavát. Tudsz arról mesélni egy kicsit, hogy kinek szól ez a könyv?
Én azt gondolom, hogy ez a könyv főleg olyan leendő vállalattulajdonosoknak, vagy már vállalattulajdonosoknak szól elsőképpen, de másodképpen mindenféle vezetőnek szól. Tehát akik vállalatot irányítanak, vállalatot vezetnek, vagy vezetők egy vállalatba, és jobban szeretnék megérteni egy vállalat működését, vagy egy vállalkozás működését, azoknak mindenféleképpen tudnám ajánlani ezt a könyvet.
Mérettől függetlenül?
Igen, azt kell mondanom mérettől függetlenül, hiszen majd beszélgetni fogunk róla, hogy olyan általános szabályok vannak a vállalatok növekedésére, fejlődésére, ami a nagyvállalatokra ugyanúgy jellemző, mint a kicsikre. Ma ezek a megfigyelések szerintem tűpontosak, amit egyébként a szerző is leírt.
Arról tudsz mesélni egy kicsit, hogy kicsoda a szerző, és hogy neked milyen kapcsolatod volt vele, hogy kerültél abba a pozícióba, hogy előszót írhattál a könyvéhez?
Igen, még egy nagyon fontos gondolat. A könyv nagyszerű segítség minden tanácsadónak, főleg vállalati tanácsadónak, szervezetfejlesztési tanácsadónak. Tehát a könyvet nagyon javaslom nem csak vezetőknek, hanem szervezetfejlesztési tanácsadóknak is. Én is így kerültem egyébként kapcsolatba a Dizesz úrral, aki akkor már olyan 50 éves lehetett körülbelül, amikor én találkoztam vele. Én még egy fiatal tanácsadó voltam, egy fiatal szervezetfejlesztési tanácsadó, és a HVG megbízásából vagy meghívására kerültem vele kapcsolatba, amikor az első könyvét Magyarországon kiadták. Én, mint fiatal tanácsadó, mint egy hostja voltam itt Magyarországon, fél évet töltött itt, a Contrax akkori megmentésére jött ide Magyarországra. Lehet, hogy akik idősebb, talán 60 fölöttiek, azok még emlékeznek a Contraxra, az egy nagyszerű vállalkozás volt, Dicső Gábor voltak az abban a korban az igazgatója, és tulajdonképpen egy hihetetlen dinamikusan növekvő informatikai cég volt, aki kvázi egy gyerünk-gyerünk életszakaszban úgymond fel is robbant, és el is tűnt a süllyesztőbe. Ennek a cégnek a megmentésére volt itt a Dizesz úr, közben kiadták itt a HVG Magyarországon a könyvét, és egy fél évet itt töltött, és én, mint egy fiatal tanácsadó, mint egy host, jöttem-mentem vele, egyes konferenciákra jártam vele, segítettem neki, és közben egy picit próbáltam ellesni azt a hihetetlen nagyszerű tudásanyagot, ami ebből az emberből jött, és éles látást. Én így ismertem meg.
És a szakmai múltjáról mit lehet tudni? Mi?
Szakmai múltja. Egyébként közel született hozzánk, mert Szerbiában született, egy kivándorló zsidó családnak ő a gyereke, először Izraelben élt, majd aztán később az Egyesült Államokba vándorolt a család, és ő az Egyesült Államokban lett híres. Az egyik leghíresebb ügyfele a Bank of America, aki abban az időben Amerika legnagyobb bankrója volt, bankrendszere volt tulajdonképpen. Ez a bank elkezdett hanyatlani, és bár szinte az akkori Big Five-ból vagy Big Four-ból szinte az összes nagyobb tanácsadó cég mind próbálkozott ennek a hatalmas szervezetnek a megmentésével, de igazából nem sikerült, míg nem Ágydizisz volt az, aki tanácsadója lett ennek a szervezetnek, és az ő sikere, az ő karrierútja azt hiszem innen indult el, bár előtte is több egyetemen ő egyetemi professzorként adott elő, és már voltak megjelent könyvei, de mégis ez a hatalmas ügyfél, American Banknek az újabb fellendülése adta meg az ő hírnevét, és azóta ő tulajdonképpen egy nagyon híres amerikai üzleti guru. Nyugodtan hívhatjuk őt egyébként üzleti gurunak. Sok-sok könyvet, én pontosan nem tudom, de szerintem 10-20 vagy még a fölötti könyvet publikált, ma is aktív, tanácsadó szervezete van az Egyesült Államokban, és körülbelül olyan 85 és 95 év közé teszem én most az életkorát, tehát, de még mindig aktívan dolgozik, ezt lehet látni a különböző internetes megmozdulásaiból.
Beszéltünk már arról, hogy kiknek ajánlanád ezt a könyvet, de nagyon érdekel az, mert ahogy ugye így elmesélted az ő életútját, abban látszik, hogy alapvetően egy amerikai karrierről beszélünk, hogy milyen relevanciája van szerinted Magyarországon az ő elméletének, az ő meglátásainak, mennyiben alkalmazható ide, van-e esetleg Magyarországon mondjuk a vállalatoknak, a vállalkozásnak olyan speciális vonatkozása, amit érdemes észben tartani, mielőtt belemegyünk abba, hogy pontosan mit is mond arról, ahogy a vállalatok működnek.
A meglátásai azok főleg a törvényszerűségekhez kötődnek, és ezért nagyon nem nemzetspecifikusak. Én 30 éve vagyok vállalati tanácsadó, és szinte azt lehet mondani, hogy több száz magyar ügyfélen dolgoztam, vagy ügyféllel együtt dolgoztam, és nagyon jól tudtam használni az ő meglátásait, az ő gondolatait. Azt gondolom, hogy szinte majdnem mindegy, hogy a világ mely pontján dolgozunk, azok a törvényszerűségek, azok a javaslatok, azok a tapasztalatok, amiket ő összefoglalt, akár ebben a könyvben is, az kiválóan használható a világ bármely pontján. Sőt, egyébként ő nagyon sokat járt Európába, és több európai kormánynak is volt a tanácsadója, tehát, hogy nem teljesen igaz az, hogy ő alapvetően csak az Egyesült Államokra fókuszál. Vannak tanácsadó szervezetei szerte a világban, így többek között Mexikóban, de legközelebb itt Magyarországon, Szerbiában van a DISZESZ tanácsadó intézet, és itt Magyarországon mi is foglalkozunk, sőt tanítjuk is. Az én cégcsoportomnak is van egy olyan tanácsadó képzése, aminek a tananyagának a része az ő know-how-ja.
És akkor szerintem most már térjünk át akkor a gyakorlati részre, hogy ugye a könyvében az olvasható, hogy a szervezeteknek épp úgy életciklusai vannak, mint bármilyen élőlénynek, de ellentétben az élőlényekkel a szervezetek, így a vállalkozások is életképesek lehetnek, akár a végtelenségig is. Mi az a három legfontosabb dolog, amitől egy vállalkozás örök életű lehet? Csapjunk bele.
Csak hogy a legizgalmasabbal kezdjük.
Én azt gondolom, hogy egy vállalkozás akkor él, amikor problémái vannak. Nagyon érdekes volt az előadásain, mindig elmesélte, hogy amikor találkozik egy vállalatvezetővel, és mindig megkérdezi, hogy milyenek a vállalatának a problémái, és ha azt mondja neki egy vállalatvezető, hogy hát az én vállalatomnak nincsenek problémái, akkor mindig föltettem neki a kérdést, majd most a szavait idézem, miért akkor már meghalt, akkor már nem működik ez a vállalkozás? Az egy teljesen természetes dolog, hogy egy vállalkozásnak problémái vannak, és problémákat old meg. Egy vállalkozás az olyan, mint egy nagy probléma megoldó gépezet. Itt ami egy nagyon érdekes meglátása az, hogy ezek a problémák normális problémák, vagy romboló problémák. Emlékszem az előadásaim mindig kiemelt, mindig mondott egy ilyen példát. Az, hogy egy csecsemő mondjuk 9 hónapos korába délbe felsír, és szumizni akar, az egy teljesen normális probléma. És akkor ilyenkor mindig rámutatott a terembe egy valamilyen idősödő vállalatvezetőre vagy vezérigazgatóra. De az, hogyha ön 12 órakor délbe felsír és tejet akar, az már valószínű egy kezelendő probléma. És ez egy nagyon fontos meglátása, hogy vannak olyan problémák, amik teljesen természetesek egy vállalkozásban, vagy egy vállalat életében, de vannak romboló problémák, amikre oda kell figyelni, és be kell avatkozni.
Ezekre tudunk esetleg van példát mondani?
Mindegyikre, minden életszakaszban fog példát hozni rá. A másik az, hogy vannak minden életszakaszban korai elhalálozások. És ezek nem szükségszerűek. Ezeket el lehetne kerülni, de tipikus elhalálozások, és az minden életszakasznak megvannak azok a bibis pontjai, azok a nehéz pontjai, amin át kell vinni a vállalkozást, és ezeknek a meglátásai szerintem kristálytiszták. Hogy hogyan kell ezt kezelni, ezekről is szeretnék majd beszélni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas téma. De mielőtt belevágnánk ebbe, én itt a közönségemnek is föltennék egy ilyen költői kérdést, hogy akinek már van vállalkozása, vagy dolgozik valamilyen vállalkozásban, vagy vezető valamilyen vállalkozásban, be tudjuk azonosítani, hogy például ez egy öregedő vállalkozás-e, vagy még egy fejlődő, növekvő vállalkozás. Akár lehet is ez egy önteszt. Én mondanám, hogy mi az, ami jellemzi például a növekedő vállalkozásokat, és mi az, ami a öregedő vállalkozásokat.
Tehát tulajdonképpen ez alapján a hallgatóink most akkor be tudják lőni azt, hogy a saját szervezetük az hol jár ezek között, az életciklusok között.
Pontosan, és később majd akár az életszakaszokat is be tudják lőni. Szóval a növekvő vállalkozásokra jellemző a kockázatvállalás. Az öregedő vállalatokra már inkább a kockázatkerülés jellemző. A növekvő vállalatoknak kevés a likvid tőkéjük. Általában pénzhiánnyal küzdenek. Ugye gondoljunk csak egy kis vállalkozásra. Az öregedő vállalatoknak sok esetben sok a likvid tőkéjük. Már vannak olyan bevételeik, amiket nem mernek, ugye mivel kockázatkerülőek, igazából nem tudnak befektetni. De így vanunk ezekkel, még emberek is, a fiatalok állandóan pénzhiányba szenvednek, az öregek már azon görcsölnek, hogy hogyan tudják a vagyonukat befektetni. A növekvő vállalatoknál a funkció hangsúlyozása az egy lényeges, míg az öregedő vállalatoknál inkább a forma, hogy hogyan tegyük, ki tette, miért tette. Tehát sokkal inkább a forma válik meghatározóvá. A fiatal vállalatok miért és mit tegyünk, az öregedők inkább hogyan tettük, ki tette felé fordulnak. A fiatal vállalatoknál, ez nagyon érdekes megállapítása, szinte minden engedélyezett, kivéve amit kifejezetten tiltanak. Az öregedő vállalatoknál szinte minden tilos, kifejezetten amit engedélyeznek. A fiatal vállalkozásoknál a problémák még lehetőségek. Az idősebb vállalkozásoknál a lehetőségek sokszor már problémák. És hogyha belegondolunk, ezzel így vagyunk, mi férfiak is sokszor, ha megöregszünk, de ez csak úgy egy mellékes hozzátétel. A vállalat vezetőség irányít a fiatal vállalatoknál, még már a szervezeti struktúra, hierarchia az adja meg az irányítást az öregedő vállalatoknál. A növekvő vállalatokat a lendület visz előre, az öregedő vállalatokat sokkal inkább a tehetetlenség. A növekvő vállalatok sokkal inkább értékesítés orientáltak, míg az öregedő vállalatok már sokkal inkább adminisztratív orientáltak, adminisztratív vállalatok. Szóval ez alapján egy picit mindenki belőheti, hogy az ő szervezete még mennyire fiatal, vagy mennyire öreg.
Oké, akkor most szerintem ugorjunk vissza, és nézzük meg, hogy jutunk el a felnőtt korig. Mi a legelső fázisa annak, amikor egy friss vállalkozó vállalkozni szeretne, mert ha jól értem a könyvet, akkor tulajdonképpen ez az út már elindul azelőtt, mielőtt maga a vállalkozás megalapul.
Hát igen, ez olyan, mint a házasság előtt is van már időszak, és ezt hívják udvarlásnak. És ő is egyébként ezt az udvarlásnak hívta ezt az időszakot, ami tulajdonképpen a legkellemesebb. Valójában ilyenkor a tulajdonosok vagy a leendő tulajdonosok elkezdenek álmodozni, hogy majd létrehozunk egy vállalkozást. És ott kérdeztétek, hogy ez most kicsi vagy nagy vállalkozás. Lehet ez egy kis falu is, ahol a helyi fiúk arról álmodoznak, hogy majd esetleg egy autómosó műhelyt létrehoznak, és a helyi kocsmába esetleg sörözgetés közben elbeszélgetnek róla, hogy nekik lesz majd egy közös vállalkozásuk. Ez az álmodozás kora, ez a legkedvezőbb kor, ugye ezt tudjuk meg házasság előtt is, az egyik legkellemesebb időszak, és ugyanígy van egy nagy vállalatnál is, amikor nagyvállalati vezérigazgatók esetleg tárgyalótermekbe vagy reptereken, bizonyos tárgyalásokon beszélnek arról, hogy egy újabb vegyes vállalat létrehozása, vagy tárgyalnak a kormánnyal, ugyanez az udvarlási szakasz, hogy megalapítanak majd egy újabb vállalatot. És akkor elérkezünk a vállalat alapításhoz, amikor bejegyzik a vállalatot, és akkor elkezdődik a kemény munka. Szóval onnantól kezdve, hogy egy vállalat bejegyzésre kerül, onnantól kezdve adóznia kell, onnantól kezdve mindenféle adminisztratív kötelezettségei vannak. Ez olyan, mint amikor megszületik a gyerek, szóval addig minden nagyon szép, de akkor onnantól kezdve dolgozni kell vele, és ezt hívja ő csecsemőkornak. A csecsemő korszakban nagyon jellemző, mindegy ez, hogy egy falusi automesúról beszélek, vagy pedig egy nagyobb szervezetről, nagyon jellemző az, hogy kevés a szabályozottság. Ugye még egy teljesen újszülött szervezet, még nincsen kialakulva, nincsen gyakorlat, csak gyakran nincs semmilyen írásos költségvetés. Sok esetben a számlát egy dobozban gyűjtik, és majd később találnak egy könyvelőt, aki aztán a fejéhez kap, hogy ó, hát mennyi, egy fél év nincs is lekönyvelve. Nincs értekezleti rend. Értekezletek sok esetben a lépcsőfordulóban, ahol elkapják egymást az emberek. Személyes családi légkör van. Ugye miért? Az esetek többségében azt veszik fel, aki éppen kéznél van. Amikor én 1989-ben megalapítottam az első Semling Kft-nket, akkor emlékszem, hogy a tulajdonosok közül is, aki éppen kéznél volt, az lett tulajdonos. És a gazdasági igazgatónk az a szomszédom lett, aki akkor éppen munkanélküli volt, de kéznél volt, nem kért fizetést, és volt egy mérlegképes könyvelői végzettsége. Ugye? Mi is azt vettük föl, akit éppen tudtunk, egy kezdő vállalkozásként.
De ha jól értem, akkor ezek a jellemzők, amik adott esetben problémásnak is tűnhetnek, valójában ez szerint, a rendszer szerint ezek természetes életkori sajátosságok.
Így van, így van. Ezek életkori sajátosságok, kevés a likvid tőke. Ugye többnyire elfoglalt mindenki. Sem idő, se pénz, nincs képzésekre. És itt bukik meg egy csomó olyan elképzelés, hogy majd kisvállalkozóknak nagyon sokféle ilyen államilag támogatott képzést adunk. A kisvállalkozónak nincs ideje elmenni képzésre. Napi 12 órát robotol azért, hogy életbe tudja tartani ezt a vállalkozást, ugyanúgy, mint egy anya a csecsemővel, ott is napi 12 óra robot van, azért, mert a csecsemő az sír, enni akar, folyamatosan gondozást igényel, pont ugyanilyen egy kis vállalkozás is. És persze kérdezhetitek, hogy és akkor mit lehet csinálni egy ilyen kis vállalkozással? Hát el kell kerülni a csecsemő halálozást. A csecsemő halálozásnak hívja azt, amikor a tulajdonos alapítók kifulladnak. Amikor elfáradnak, belefáradnak. Sok esetben megpróbálnak egy tanácsadót bekóptálni ebbe a szervezetbe, de ez még egy annyira centralikus vállalkozás, tulajdonképpen a fő tulajdonos irányít mindent. Egy kézben fogja össze, mint egy pók.
Tehát ez egy olyan fázis, amikor nem lehet arra várni, hogy majd kívülről jön egy megváltó, aki kicsit leveszi a vállunkról a terhet, ezt muszáj végig gürizni?
Ez általában még itt a tulajdonos bedarál maga alá szinte mindenkit. Mindig ellenálltunk, hogy egy ilyen, akár még gyorsan fejlődő csecsemőkori kisvállalkozásnak is belső tanácsadójává váljunk. Mert akkor nem tudok objektív lenni. Nem tudom megmondani a tulajdonosnak azt, amit ilyenkor vissza kell neki jelezni, sok esetben azt, hogy mit ne csináljon. Itt a nagy baj sokszor az, hogy olyan dolgokat csinálnak, olyan üzleti megoldásokba mennek bele, ami később a vállalkozás bukását adja. És el kell kerülni, hogy ne váljon egy magányos farkassá. Nagyon sok tulajdonos magányos farkassá válik, csak hogy mondjak azért, ilyenből rengeteg példát tudnék mondani, és itt Magyarországon is rengeteg ilyen megkeseredett magányos farkas típusú vállalkozó lett, aki aztán a végén kénytelen volt be is zárni a vállalkozását. Ha csak statisztikákat mondanék, az első 5 évben a Magyarországon alapult kisvállalkozások 75%-a megszűnik, vagy átalakul. Tehát lehet, hogy nem szűnik meg teljesen, de már nem azon a néven fut tovább, vagy valami történik vele.
De végül is ez is a tanulási folyamat része valamilyen szinten, nem? Mert ugye korábban itt a korábbi adásokban többször felmerült az a téma, hogy a bukásból is nagyon sokat lehet tanulni. Ezt ő hogy látja?
Hát nem ennyire pozitívan. Azért nem ennyire pozitívan, mert ha most hozok egy másik példát, hány és hány ember nem tanul a saját válásából, meg a házasságának a felbomlásából. Azért itt az a baj, hogy vannak olyan személyiség, meg gondolkodási mintáink, amik már egészen gyerekkorból ívódnak belénk, jönnek belénk, és nagyon sok vállalkozó van így. Tehát mindenféleképpen nagyon javaslom, hogy ilyenkor azért vonjunk be külső tanácsadót, még hogyha ha tudom, hogy nincs is sok pénzünk, de egy nagyon fontos dolog van benne, amit nagyon javasolnék. Amikor mi csecsemőkori vállalkozás voltunk, ez körülbelül a 90-es évek elejére teendő, 89-ben alakultunk, ugye, és 90-es években volt ez az Improvise Group, vagy Semling, ami akkor még Semlingként működött, csecsemő vállalkozás. Egyszer megkeresett egy amerikai úr, aki egy disszidens magyar volt, aki a rendszerváltás után hazajött Magyarországra, és azt mondta, hogy ő csinál nekünk egy stratégiai tervezést. És higgyem el neki, hogy ez jó lesz nekünk. És hát pénzünk szinte nem volt semennyi, ugye kevés a likvid tőke egy ilyen vállalkozásba, de végülis nagyon érdekelt a dolog, és azt mondtam, hogy oké, legyen. Elmentünk a csapattal, akkor körülbelül 20-an voltunk seregélyesre, és ott volt egy kétnapos stratégiai tervezési workshopunk, és az jött ki missziónak, hogy mi nyugat-európai tudást adunk magyar üzletembereknek. És ez a misszió, hogy ott mi ezt közösen megalkottuk, ez egy olyan hosszú távú irányvonalat adott a cégünknek, hogy később mégse vesztünk el a süllyesztőbe. 35 éve működünk, és ma a missziónk az, hogy egy globális világban a magyar üzletembereknek a legjobb nemzetközi tudást adjuk. Ha belegondolunk a két misszió között, eltelt 35 év, szinte semmi változás nincsen. És azt gondolom, hogy ez a világos jövőkép, amit akkor ott megalkottunk, ez segített abba, hogy végül is nem forgácsolódtunk el, nem mentünk bele olyan oldalágakba, amik aztán tönkretették volna ezt az irányvonalat, és így meg tudtunk erősödni. És ma ebben az iparágban tulajdonképpen a Book Office szerint az elsők vagyunk már évek óta. Tehát én ennek köszönöm, hogy annak idején ez megtörtént. Ezt nagyon ajánlom az ilyen csecsemőkori szervezeteknek, hogy erre ne sajnálják az időt és a pénzt, alakítsák ki azt a hosszú távú jövőképet, ami mentén a következő 20-30 évet le akarják élni.
Magányos farkasok. Azt már leszögeztük, hogy az ilyesfajta vezetők mekkora kárt okozhatnak. De hogyan néznek ki ők a gyakorlatban? Erről kérdezem a következő támogatott szegmensben Andrejka Zoltánt. Szia Zoli!
Sziasztok! Szia Stefó! Köszöntöm a hallgatókat!
Amikor az adás előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy a legfőbb probléma egy vállalat fejlődésében az egyszemélyes hadsereg. Ezt ki tudod fejteni, hogy mit jelent a gyakorlatban?
Igen, mielőtt belekezdünk, engedd meg, hogy kettő mondatot mondjak arról, hogy kik vagyunk, ugye mi a Quantinál azzal foglalkozunk, hogy az emberek, munkatársak, kollégák személyiségét, munkahelyi összeillését, teljesítményét mérjük, mert hogy így sokkal könnyebb őket menedzselni, mint hogyha csak megérzésekre támaszkodnak a vezetők, és az utóbbi 10 évben több mint 200 vállalkozást láttuk test közelből, tehát elég sok adatunk van arra vonatkozóan, hogy milyen vállalkozásokat kik vezetnek, illetve próbálnak sikerre vinni. A kérdésedre gyorsan rátérve, azzal kezdeném, hogy ezek a egyszemélyes hadsereg vezetők, fogalmazzunk így, és akkor majd a magányos falkosokra is mindjárt reflektálok, az egyszemélyes hadsereg vezetők kifejezetten előnyösek akkor, amikor a vállalkozás elindul, és aztán később, néhány év után kezdenek már inkább hátrányos működésé válni. Miről is van szó? Nagyon egyszerű a történet, amikor elindul egy vállalkozás, néhányan vannak ugye a csapatban, rengeteg dologgal kell foglalkozni, a termékfejlesztés, a marketing, a sales, stb. A pénzügyek, emberek felvétele is sorolhatnám, és hogy abban igazán jók, hogy bár nem biztos, hogy ehhez mindenhez nagyon-nagyon jól értenek, de minden esetre belevágnak ezekbe, és legjobb tudásuk szerint csapatják, és igazából az indulásnál ekkor erre szükség van.
Hát ilyenkor előny még, hogyha minden egy kézben összpontosul, nem?
Így van, és hogyha mindenki mindent is csinál, ugye néhányan mondjuk, hogyha nem is csak egy-egy személyes vállalkozásról beszélünk, és ugye elég ritka az a helyzet, amikor egy komplett szervezettel lehet indulni ugye egy vállalkozásban. Ez inkább a siker kulcsa még a legelején. És ugye nem feltétlenül egyedül, ahogyan mondtad, magányos farkasként, de minden esetre kevesen. És aztán ez később azért okoz problémát, mert ugye ezek az egyszemélyes hadsereg vezetők, karakterek zsigerből választanak ki hozzájuk hasonló működésű kollégákat. Egyszerűen ez egy tök természetes dolog, és egyre inkább töltődik a vállalkozás a kulcsember pozíciókban ilyen egyszemélyes hadsereg működésekkel, és aztán később ők nehezen tudnak üzemmódot váltani, amikor a vállalkozásnak egy következő éles ciklusában arra van szükség, vagy arra lesz majd szükség. Szóval, hogy ez okozza igazából leginkább a problémát, hogy elindulunk, többen leszünk, nagyon hasonlóan csináljuk a dolgokat, és aztán a vállalkozás egyszer csak valami mást kíván, és nehezen tudunk átváltani. A vezetők is, illetve a kulcsemberek is.
Tehát akkor itt érdemesebb akár egy kicsit más személyiségű embereket választani magunk mellé?
Igen, egy kicsit, hogyha rátérünk arra, hogy milyen is az egyszemélyes hadsereg személyiség, akkor a legelső, amit kiemelnék, az, hogy elképesztően gyakorlatiasak és csinálósak. Tehát, hogy ez a belevág és nyomja. Kellően tempósak, türelmetlenek, ugye ezt általában tapasztaljuk, van egy megfelelő határozottság ehhez, és egyfajta önállóság. Ezek a fő jegyek. Az önállóságot, hogyha egy kicsit komolyabb, vagy pontosabban fordítanám, akkor azt is mondanám, hogy hát egy kis konstruktív önfejűség is van ebben a történetben, tehát hogy nyilván kell, hogy meglegyen bennük ez a bátorság, és ez az állandó tenni akarás. És az egyszemélyes hadsereg működésben ez nagyon megvan. Ami viszont hiányzik nagyon gyakran az induló csapatokból, az az elemző, rendszerező, tervező személyiségfaktorok. És mivel a probléma megoldásban, meg a vállalkozás építésében ezek nyilvánvalóan szerepet játszanak, hogy ki milyen személyiségű, ezek kevésbé fognak érvényesülni. És ezek azok a dolgok, amik például egy induló vállalkozásnál rendkívül fontos, hogy ezeket végig gondoljuk. Hogy ne csak egy ilyen nagy lendülettel, nagy szerelemmel meginduljon a történet, hanem hogy próbáljuk meg úgy összeállítani azt a csapatot, hogy a kulcspozíciókban, kulcsemberekben ezek a személyiségfaktorok is jelen tudjanak lenni.
Ez már a cég indulásánál is így van?
Ez a legideálisabb eset, hogyha a cég indulásánál ezt át tudjuk gondolni, és így tudunk építkezni, vagy valamikor az elején. Tehát, hogy ez az első néhány évben rájövünk arra, hogy erre szükség van. Miért is van szükség? Azért van szükség, mert hogyha ezek a szempontok nem kerülnek be rögtön az elején, akkor a hirtelen növekedés, ugye, ami mondjuk néhány év után bekövetkezik ideális esetben egy vállalkozás életében, azt a hatalmas növekedést maga a szervezet és a folyamatok egyszerűen nem fogják tudni lekövetni. Tehát, hogy ugyanaz az egyszemélyes hadsereg működés fog próbálni úrrá lenni mindazon a hatalmas feladat tömegen, ami a vállalat növekedésével keletkezik.
De és ez ugye, ilyenkor már, bocsánat, hogy közbeszok, de ez ilyenkor már egyszerűen túl sok lesz nekik, gondolom. Tehát, hogy egyszerűen az a feladatmennyiség az már meghaladja azt, amit ők be akarnának vállalni.
Hát igen, ugye ez történik olyankor, amikor ugye zsigerből hogyan tudjuk ezt meg hogyan próbálja megoldani az egyszemélyes hadsereg staff, még több melóval, még több csapatással. Igen ám, és akkor ekkor jön az, hogy ugye 12-16 órát dolgozunk nap mint nap, és hogyha leállunk, akkor úgy érezzük, hogy az egész összedől. Tehát a legelején elkezdeni olyan dolgokat, amik, ugye mesélek is majd erről, hogy ez micsoda, a legelején elkezdeni olyan dolgokat, amik majd csak később lesznek szükségesek. És ehhez viszont kell az a személyiség, aki ezt képes behozni, megvalósítani, érvényre juttatni.
Uh-huh. Tudunk pár gyakorlati példát mondani, hogy melyek azok a területek, amikre mondjuk érdemesebb odafigyelni a legelején?
Én azt látom a gyakorlatunkból, hogy két terület szokott elképesztő módon sérülni ebben a gyors növekedésben. Az egyik az adminisztráció és a belső folyamatok. Tehát ez az a klasszikus dolog, amikor néhány év után egy ilyen Excel-tengerben próbálunk, tehát hogy beindult a hatalmas boom a bizniszben, és egy ilyen Excel-tengerben próbálunk meg így lavírozni, hogy hogyan fogunk tudni rendet tenni, vagy próbálunk fennmaradni, ugye ez az egyik. A másik ilyen klasszikus eset, amikor ugye 50-féle szerződés van érvényben, és akkor melyikhez is nyúljunk. Tehát ezek azok a dolgok az adminisztratív oldalon. Belső folyamatokban szerepek, feladatok, felelősségi köröknek a folyamatos monitorozás, hogy mire van szükség, feladatcsomagokban gondolkodni, tehát ez az egyik. A másik pedig maga a szervezet. Hogy már az indulásnál is, és évről évre is folyamatosan gondolkodni kell azon, hogy jó emberek vannak-e jó pozíciókban. Tehát hogy a kiválasztás az jelen lehetőség szerint ne egy ilyen szerelem történet legyen, hogy így rabul ejtett bennünket. Éppen most van egy ilyen szituáció, amikor az ügyvezető és az ügyfélszolgálat vezetője mindkettő KKV-ról beszélünk, mindkettőn rendkívül gyakorlat, hát ilyen egyszemélyes hadsereg üzemmódú, és sorozatosan jönnek az egyszemélyes hadsereg üzemmódú szapportos jelöltek, és hogy így beleszeretnek a hasonmásaikba, és aztán amikor a supporton arról kell beszélgetni, hogy hát nem annyira kedves az ügyféllel, meg lerázza gyorsan, meg ilyesmi, ezek ilyen problémákat tudnak okozni, tehát teljesítménybeli problémákat tudnak okozni az ilyen zsigeri másolatok, mondjuk így. Tehát az elején építkezni úgy, és folyamatosan monitorozni, hogy milyen feladatcsomaghoz, milyen ember kell, ő olyan-e, mint én, nem olyan, és a többi, és a többi.
És mit tehetünk akkor, hogyha egy ilyen egyszemélyes hadsereggel dolgozunk együtt, akár munkavállalóként, akár a cég egyik vezetőjeként? Hogyan lehet pozitív ez a helyzet?
Az elsődleges és legfontosabb dolog az, hogy a kulcspozíciókban, a vezetők körül a kulcspozíciókban lenniük kell olyanoknak, akik nem pont ilyenek.
Ha egyáltalán... És akikre hallgat a vezető.
Hallgat a vezető. Ugye nagyon fontos, hogy azokban a bizalmi pozíciókban nem mindenhol, de azért, ja, és ezek nagyon fontos, hogy ezek operatív pozíciók legyenek. Tehát nem a pénzügyes. Ugye nyilvánvalóan a pénzügyi vezető egy elemző, rendszerező, működésű karakter, jó esetben, ja, erre is látunk ellenpéldát, de hogy az operációban, hogy ne csak ilyen csapassuk ultra agilisan a dolgokat, hanem olyan személyiségek is legyenek, akik képesek ezeket az erőket behozni, vagy érvényre juttatni. Hogyha egyáltalán nincsen ilyen, akkor általában az szokott lenni a történet, hogy egy idő után ez a két dolog, amiről az előbb beszéltünk, ami nehézséget okoz, ez elkezd annyira fájni, és annyira elkezdi égetni a vezetőket a rengeteg munka, hogy akkor kezdenek el gondolkodni azon, hogy oké, álljunk meg, mit csináljunk másként. De ugye ott már az a történet, hogy általában elég nehéz döntéseket kell meghozni, akár szervezeti szinten, hogy bizonyos folyamatokat megreformálni, átalakítani. Nyilván itt nagyon fontos, hogy kis lépésekkel kell haladni, különben óriási sokk éri a szervezetet. Másik oldalon végig gondolni, hogy kik milyen pozícióban vannak, jó helyen vannak-e, nincsenek jól, át kell-e szervezni dolgokat, szükséges-e minőségi csere, ezek szintén nagyon nehéz kérdések. De általában, amikor már nagyon fáj, mert már nagyon nagyra nőttünk, és már nagyon nagy a szervezetlenség, akkor ezek a kérdések előjönnek, és aztán nyilván kíméletlen önreflexió is szükséges ahhoz, hogy ebbe a vezető belelásson, hogy mi az, amit hol okozza ő maga ezt a történetet. Bizalmi ember kell, akinek a szavára ad. Ez persze lehet külső is, belső is. Nagyon fontos azonban az, hogy... akármilyen jó tanácsadói csapat is vegye körül egy ilyen vezetői gárdát, eredményre nem ők fognak hosszú távon jutni, hanem akik másként csinálják. Tehát ha nincsen olyan kapacitás egy-egy csapatban, akkor próbálhatjuk őket agyba főbe gyúrni, az hosszú távon nagyon-nagyon nehéz lesz, és nagy lesz az ellenállás, kicsi a sikeressége. Tehát olyan emberek kellnek oda, akik ezt képesek a mindennapokban úgy csinálni, ahogyan a vállalkozásnak az érett szakaszában az megkívánja.
Köszönöm, Zoli. Most pedig folytassuk a vállalatok következő életciklusával.
Mi következik a csecsemőkor után azokkal a szerencsés vagy nagyon jól dolgozó vállalkozásokkal, akik túlélik ezt a kritikus időszakot?
Hát mi következik a csecsemőkor után? Ha visszagondoltok, milyen egy 4-5 éves gyerek, vagy egy 3-4 éves gyerek, ugye, aki a csecsemőkor után van? Hát ezt hívja ő gyerünk-gyerünk korszaknak. Ugye, milyen is egy gyerek, minden érdekli, mindent meg akar fogni, minden már megérzi, hogy ő már fel tud állni, ő már képes szaladni, innentől kezdve ő már mindent akar csinálni. De hát ugyanez van egy ilyen szervezetnél is, minden lehetőségnek lát, már túljutott azon a szakaszon, hogy megtalálja a piacait, az a dolog, amire alapult, az úgy tűnik, hogy bejött.
Legyen tulajdonképpen a létjogosultságát azt már sikerült megalapozni.
Így van, azt a szolgáltatást, vagy azt a terméket, amire ő alapult, azt a piac elkezdte venni, elindult a bevételforrás, elkezd nőni, a növekedésben mindent szeretne, mindent lehetőségnek lát, mi felnőtt képzéssel és vállalatfejlesztési tanácsadással dolgozó szervezet vagyunk, de az autóbehozataltól kezdve a cipőeladásig mindent mi is szerettünk volna, amikor rájöttünk, hogy hú, hát ez nekünk megy, de hál' Istennek meg volt a világos jövőkép, és nem mentünk bele ilyen oldalágakba. Megérzéseken alapuló döntések vannak még. Még mindig az egyszemélyes tulajdonos, vagy a fő tulajdonos tulajdonképpen a legfontosabb döntéshozó. A menedzsment gárda az inkább ilyen kinyújtott kezei, karjai. Cowboy menedzsmentnek is hívta ezt, akinek megmondják, mit csináljon, az megy és lő. De igazából nem gondolkodik, mert a gondolkodás az még mindig egy személyes központi tulajdonos. Alkalmanként van csak képzés, centralizált döntések. Sok esetben a tulajdonos alapító még mindig a legjobb vezető, a legjobb szakember, ő adja el a legtöbbet, ő kezében van az ügyfélkör, még mindig folyamatosan maga fogja össze ezt. Nincs marketing. A marketing tulajdonképpen sok esetben a salesből áll, eladni. És a telephelyei, az szinte mindenütt vannak. Tehát ez az a típusú vállalkozás, aki, hogy növekszik, itt is van telephelye, ott is van telephelye. Amikor megkaparjuk, hogy milyen üzletágokban van benne, sok esetben van egy ilyen üzletágunk is, van egy olyan üzletágunk is, és hogy ez mennyire itt van Magyarországon is. Én dolgoztam olyan vállalatnál, egy tényleg egy lánglelkű vállalkozó, én a nevét nem említeném is magának, a vállalkozásnak a nevét sem, de egy több mint 2000 fős magyar nagyvállalat, amit még mindig szinte egy személyben irányít az alapító tulajdonos, és közel 100 különböző vállalatból áll már.
Ezt lehet bírni.
Szóval ez a korszakot nehéz valóban már a vége felé bírni, és ezért beindul ez a centralizálás-decentralizálás dolog, ami abból áll, hogy a tulajdonos már úgy érzi, hogy már túl nagy neki ez a vállalkozás, és ezt már tényleg nem bírja, és akkor ilyenkor próbál kialakítani egy olyan menedzsmentet, akire decentralizálhat. Na de ez egy cowboy menedzsment volt, és még nem biztos, hogy ez ki van alakulva. És természetesen ő még nagyon centralizáltan tud csak gondolkodni, és ez a menedzsment nem feltétlenül ugyanazt akarja tenni, amit ő tenne. Ilyenkor azonnal visszacentralizál. És ez így folyik. Akár így folyhat 10 éven keresztül is. És hogy ez mennyire igaz lehet még akár a nagyvállalatokra is, hagyj említsek meg itt megint egy példát, a Tengelmann csoportot, amelyik az egyik legnagyobb német kereskedőház csoport, olyan kereskedelmi láncokat foglal magába, akiket Magyarországon is ismerünk, vagy foglalt, inkább így mondanám. Ilyen például az Obi áruházlánc, ilyen volt a Kleiderbauer, Magyarországon felvásárolták a Skálát, a Centrum áruházakat, de ilyen a Spar is, ez is hozzájuk tartozott. És maga ez a hatalmas kereskedőház ugye akkor bomlott föl, és akkor tűnt el tulajdonképpen a süllyesztőbe, amikor a gyerünk-gyerünk korszakban meghalt az alapító tulajdonos, és onnantól kezdve szét is esett, mert itt lett volna, hogy tovább menjünk az életszakaszban, de nem ment tovább. És a Dicső Gábornak is a vállalkozása, a Contrax, akkor robbant föl, amikor túl nagyra nőtt ebbe a szakaszba, és képtelen volt erre a decentralizálásra, ami már egy nagyon szükségszerű következő lépés lett volna.
De ez már a gyermekkorhoz tartozik?
Nem, mert a gyermekkor tulajdonképpen ez a gyerünk-gyerünk szakasz, és a gyermekkor és a felnőtt kor között van még egy szakasz, ez pedig
a serdülőkorra.
Ez pedig a tinédzserkor. Ez pedig a tinédzserkor, és ő így is hívja a tinédzserkort, és a tinédzserkor az tulajdonképpen az a korszak, ahol a legtöbb magyar vállalkozás is van. És ez azért van így, mert 1989-ben ugye a rendszerváltás után szinte a legtöbb vállalat átalakult, és elindult csecsemő korszakban. Én annak idején, 90-es évek legelején beszélgettem még annak idején a Mahartnak a akkori vezérigazgatójával, és ő mondta nekem egy ilyen adízes előadás után, hogy István, azt mondja, mi egyszerre vagyunk a csecsemőkorban, meg egyszerre a bürokratikus korban. Tehát ez azt is mutatja, hogy azért egy vállalkozás több életciklusba is lehet egyszerre. Tehát előfordul az,
főleg gondolom, amikor olyan különös történelmi adottságokkal rendelkező vállalatról van szó, mint a rendszerváltás körül Magyarországon.
Így van, például igen, de előfordulhat az is, hogy a vállalkozásomnak bizonyos ágai már egy magasabb életszakaszban vannak, míg egy újonnan alapított divízió meg még a csecsemőkorszakban van. Tehát, hogy ezért nem minden esetben ennyire homogénen lehet nézni csak egy vállalatot.
És akkor mik azok a potenciális problémák, vagy kihívását fordítható körülmények, amikre mondjuk egy ilyen tinédzser korban lévő vállalatnál kell figyelni ahhoz, hogy el lehessen érni azt a felnőtt kort, ami ugye az ideális állapot a vállalkozásuk működésének?
Hát nézzük ezt a tinédzser kort. Ugye mi történik a tinédzser korszakban? A gyereknek le kell válnia a szülőről. Ha nem válik le, az már kóros probléma. Ugyanezt történik egy vállalatnál is. A tinédzser kor az, amikor le kell válnia az alapítóról a magának a szervezetnek. Ugye ebben az esetben elkülönül a tulajdonosi és a vezetői funkciók. Ha megnéztük a tinédzser korig, a tulajdonosi és sok esetben a vezetői funkciók egybeesnek. Még olyan esetben is, amikor nem a valódi tulajdonos irányítja a szervezetet, de tulajdonosi szinte, tulajdonosi felhatalmazással. Mondok egy példát. Magyarországon van, megint nem mondanám a nevét, de Magyarországon van egy egészen nagy vállalat, amelyiknek osztrák a tulajdonosa, és az igazgatónő, aki az első időszakban vitte ezt a vállalatot, az tulajdonképpen egy nagyon centralikus, autokratikus, tulajdonosi képviseletet látott el a vállalatnak a csecsemő és a gyerünk-gyerünk korszakába. Pedig ez egy több száz fős termelő vállalatról beszélek. De ugyanez igaz még akár annak idején, amikor a Westernben a Sugár András volt a vezérigazgató. Ha megnézzük a Sugár Andrásnak a működését, a ténykedését, a Western a csecsemőkor és a tulajdonképpen a tinédzser korig vitte. És ő egy nagyon centralizált, személy szerint is ismertem, centralizált autokratikus vezető volt, aki egy zseniálisan jó vezető volt, és vitte föl tulajdonképpen a Westernt arra a szintre, és a tinédzser korban volt az, amikor vezetőségváltás volt, a Sugár András már nem lett vezető, hanem helyette egy decentralizált, olyan vezetői gárda alakult ki, akiknek a nevét már nem is nagyon tudjuk, mert szinte névtelenek, mert az ő erejük már a vezetői csapatban rejlik, és nem pedig az egyéni kiválóságaiban. Szóval a tinédzser szervezeteknél az alapító leválik a szervezetről, sok esetben elnök kiavanzsálja magát, sok esetben egy újabb céget hoz létre, és rábízza a céget valaki másra, de olyat is tudok mondani, akik eladják ilyenkor a cégeiket. Tehát sok sikeres vállalkozó eljut ebben a korban, hogy már ő meg is öregszik, de van olyan vállalkozó, például itt van a Szamos Marcipán, akik például a gyerekei már egy újabb generációra tudták tenni ezt, vagy ugyanúgy a tínédzser korra jellemző például, amit meg tudott csinálni például, és ezek nagyon pozitív példák, azért említem meg őket, mert egy abszolút pozitív példák. Tehát ott sikerült egy generációs váltást csinálni, és már a decentralizált vezetést már az alapító tulajdonképpen a gyerekei felé tudta átadni. De ugyanilyen sikeres vállalkozás, például a Tolnate is, ahol szintén már a második generáció, tehát az alapítók utáni generáció tudta ezt megoldani. Tehát van rá példa, hogy itt öröklik már a gyerekek a vállalatot, de erre vigyázni kell, mert hogy nagyon sok esetben a gyerek nem rendelkezik sem avval a motivációval, ambícióval, sem avval a különleges képességgel, tulajdonságokkal, amivel sok esetben egy tulajdonos rendelkezik, amiből a semmiből létre tudta hozni ezt a dolgot. Tehát ezzel nagyon kell vigyázni.
De gondolom ez egyébként azokban az esetekben is fennáll, amikor alapvetően ezt a korszakváltást, vagy ezt a decentralizációt kívülről bevont vezetőkkel kell megoldani. Tehát, hogy igazából egy szemléletváltásra van itt szükség, ha jól értem.
Igen, és itt szokott történni egy szakadás is. Tehát ennek a kor, ez egy sérülékeny kor. Ide mindenféleképpen érdemes tanácsadót bevonni, itt már a cég mérete meg is engedi, hogy egy ilyen jó képzett tanácsadói csapat dolgozzon velük. Itt ki kell alakulniuk a rendszereknek, ki kell alakulni a decentralizálásnak, felhatalmazni kell ezeket a vezetői köröket, szervezeti struktúrát át kell gondolni, rendszereket kell beépíteni, itt már kialakul a marketing funkció, tulajdonképpen sok új vezetőt hoznak be már egy ilyen szervezetbe, sok esetben olyanokat, akik már felnőtt szervezetből jönnek, és ugye ezért is alakul ki egy szakadási lehetőség, mert megvan még a régi családias légkör, és már ott vannak az új menedzserek, és ez két teljesen különböző kultúra. Itt a kultúra is változik, a régi családias légkörből átmegyünk egy személytelenedőbb légkörbe, ezt sokan sérelmezik. Szóval ez egy rögös út, és ezen nagyon nehéz átjutni aktív tanácsadói segítség nélkül. A mi ügyfélkörünkbe ebből itt Magyarországon is rengeteg példa van, és itt akadtak el sok magyar vállalkozás is, és hogyha itt nem sikerülne őket tovább lökni, egyébként én azt gondolom, ez gazdasági érdek is, tehát ez nemzetgazdasági érdek is lenne Magyarországnak, mert ha belegondoltok, akkor a rendszerváltás után ezek a vállalkozások közül rengeteg tart itt még, hogy a tulajdonos még mindig próbál tovább tolni, de már nem lenne neki szabad. Most már ezt át kéne vinni egy felnőtt vállalkozásra, de ez sokszor tényleg nagyon rögös.
Ugye mindig azt említetted, hogy külső segítség, meg hogy a új cégvezetők jönnek kívülről, az mennyire reális, hogy mondjuk a cég kitermeli ezeket belülről? Tehát, hogy akikkel elkezdtek dolgozni, akkor ők lesznek, akik mondjuk először alacsonyabb szinten a szájra feljebb jutott, és ő lesz a cégvezető, mert folyamatosan arról beszéltünk, hogy új vezetők jönnek.
Én nem hiszem, hogy mindent ki tud termelni belülről. Nem hiszem, mivel hogy nincs meg az a tudásanyag, meg gyakorlat, ami kell egy felnőtt szervezetbe, meg az a látásmód se. Hiszen eddig egészen másban élt a szervezet, és egészen más típusú menedzserekre volt szükség. Ahogy említettem, egy centralizált vezetőnek kellettek meghosszabbított karjai. Ezek az új vezetők, ezek már olyan funkcionális vezetők, mint például sales igazgató, gazdasági igazgató, marketing igazgató, stb. Ezek a funkciók így nem voltak régen kidolgozva. Sok esetben minden ott volt annak a vállalkozónak, akit hívunk most zseninek, és lehet, hogy nem az iskolai végzettsége miatt zseni, hanem azért, hogy egyszerűen rátalál valami olyan piaci igényre, ami az ő fejébe összeáll, és máséba nem. Tehát sokan szeretnének sikeres vállalkozók lenni, de mégis kevesen lesznek azok. Tehát, hogy ezek az emberek valahol természetesen zsenik, de ez a zseni irányította régebben a szervezetet, ezért nem is tudott kialakulni. Nagyon ezek a funkciók. Nincs meg ez a tudásanyag a szervezetbe. De hogy ez ne legyen ilyen durva törés, ne legyen szakadás, ezért kell a tanácsadó, hogy ez finoman épüljön ki, és finoman épüljön be, mert egyébként a szervezet itt elveszítheti a lendületét. Ha a tulajdonos túl hamar kerül ki a szervezetből, akkor eltűnik a vállalkozói energia a szervezetből. Ezek az emberek sok esetben funkcionális emberek, adminisztratív emberek, jól megfizetett szakemberek, akiket már nem a vállalkozási kedv hajt, hanem a szaktudásuk. Ezek az emberekben már nincs annyi motiváció. Az például egy kicsit hülyeség, amikor azt mondjuk, hogy hát legyen tulajdonosi szemléleted. Hát tulajdonosi szemlélete annak van, aki tulajdonos.
Nagyon meglepő.
Ezek fizetett alkalmazottak már ezek az emberek, akik ide bejönnek, és ugye itt ezt a motivációt már ne keressük, mint ami a tulajdonosban benne volt. Ezért ezt tudatosan kell, ezt az átmenetet kiépíteni, mert sérülés lehet, hogyha a tulajdonos túl hamar távolítjuk el, és még egy fontos dolog van. A tulajdonos az többnyire egy aktív ember, azért lett ő tulajdonos. Ha nem teremtjük meg az ő jövőbeni fázisát, akkor ő nem fogja elengedni a szervezetét. Tehát ha nem találjuk ki, hogy ő mit fog ezután csinálni, akkor ő vissza fog nyúlni, és visszaveszi a szervezetét. Számtalan ilyen magyar vállalatot tudnék mondani. Nem mondom ki a nevüket, mert nap mint szinten vásárolunk ezekben a boltokban is, megveszük a termékeiket, akik ma is ugyanígy vannak. Hogy a tulajdonosnak már régen rá kellett volna bíznia egy jól fizetett menedzsment gárdára, de mivel hogy nincs meg, hogy mit csináljon utána, akár legyen síoktató, vagy menjen el vitorlázni, vagy alapítson egy új vállalatot, vagy pedig a gyerekeire bízza rá. Ha nincs ez meg, vissza fog nyúlni, és újra visszacentralizál. És tulajdonképpen nem is kizsigereli, hanem hogy is mondjam ezt jó szóval, tönkreteszi a saját menedzsmentjének az erejét.
Igazából elég hosszan lehetne még beszélgetni erről az elméletről, már csak azért is, mert hogy most érnénk el a felnőtt korhoz, ami ugye egy ideális állapot, viszont elég véges adásidőnk van, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha a felnőtt állapotból még arról tudnál nekünk mesélni egy kicsit, hogy mik ott azok az intőjelek, amikre figyelni kell, amikre vigyázni kell, és akkor itt egy kicsit vissza tudunk kötni arra, hogy mi lehet az örök élet receptje egy vállalkozás esetében, hogyan lehet elkerülni azt, hogy egy felnőtt korba lépett, tehát sikerességet elért vállalat, az mondjuk ne induljon el az öregedés útján.
Jó, akkor gyorsan mondanék egy pár szót azért a felnőtt szervezet sajátosságairól. Általában egy felnőtt szervezet stabil és kiszámítható. Decentralizált vezetése van, nem egy személy, azaz egy személy vezérigazgató, az inkább integrál. Integrálja, ennek már egy top management csapata van. Legnagyobb érték a professzionálisan képzett gárda. Itt már bejön a képzések szerepe. Miért? Mert itt már a tulajdonos nem bízhat abban, hogy az ő szenvedélye fogja hajtani ezeket a menedzsereket. Ő már abban bízhat, hogy ezeknek az embereknek a szaktudása fogja a vállalatot sikerre vinni. Egyszerre adminisztratív is, és egyszerre vállalkozói is egy ilyen szervezet. A fejlődést a folyamatos decentralizálás adja. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Míg a fejlődést egy korai szakaszban az alapító tulajdonos, vagy az annak a megbízott vezérigazgatónak a kvalitása adta, és kvázi az ő zsenialitása húzta föl a szervezetet egy valamilyen magas szintre, addig egy felnőtt szervezetben már a folyamatos decentralizálás, a döntési jogkörök lejjebb és lejjebb szorítása hívja be és szívja be az alsóbb rétegekből is az innovációt és a fejlődést. Egy ilyen szervezet már sok-sok szálon fejlődik, már decentralizáltan fejlődik, ezért egy ilyen szervezet sokkal, de sokkal gyorsabban képes fejlődni, mint egy fiatal szervezet. És ha véletlenül bemegyünk az öregedésbe, azért említsük meg pár szóval ezeket a fázisokat is, ami az öregkort jellemzik. Ugye amikor már egy szervezet megáll a fejlődésben, akkor van az a boldog békeidő állapot, amiben jó dolgozni, de vigyázzunk vele, mert ez a boldog békeidős állapot, ez már nincsenek problémák, minden jól megy. Na ez az már...
Ez az, ami nagyon kényelmes, de gyanúsnak kellene,
de
hogy legyen.
De gyanúsnak kellene, hogy legyen, és amikor ezen is túlhaladunk, akkor bemegyünk az arisztokratikus szakaszba. Kevés arisztokratikus vállalat van Magyarországon, de azért van egy-kettő, ugye ahol már a forma a lényeg, már nem igazából a kockázatokat nem van, de van pénz, mert még jön be a tulajdonképpen a termékekből, a termékeink nagy része fejőstehén típusú termék, ugye nem sokat kell beinvestálni, de már jön be még a profit belőle. Itt ugye nem beszélünk a problémákról, nem célszerű beszélni, nem az számít, hogy mit mondunk, hanem az, hogy ki mondta és mikor. És hogyha ezen is túljutunk, akkor bejuthatunk abba a korai bürokrációs fázisba, ahol már azért látszanak a problémák, ahol már próbálják likvidálni azokat az embereket, akik látszatra a problémát okozzák. Itt már látjuk, hogy a piacainkat az új konkurencia elkezdte felzabálni, egyre szűkülnek a piacok, felelősöket keresnek, védd a hátam, rosszabb esetben szervezeti paranoia alakul ki, itt már az irodákat zárják, már nincs nyílt kommunikáció, és hogyha ezen is túlmegyünk, akkor bemegyünk a teljesen autokratikus korszakba, amikor már külső módon tartják fenn a szervezetet, ez egy adminisztratív fenntartás, bürokratikus korszaknak hívja ő a könyvébe, ugye itt mi jellemző a szervezetekre, már ez a szervezet nem az ügyfélre fókuszál, ügyfél lejárja a lábát, ha el akar valamit érni egy ilyen szervezetbe, tulajdonképpen már nem egy ügyfél orientált szervezet, és természetesen, hogyha nem tartják fönn mesterségesen ezt a szervezetet, ezt a bürokratikus szervezetet, akkor előbb-utóbb csődbe megy, és akkor ott a vége.
Ez az adás tele volt olyan megszívlelendő tippekkel, amik speciális életszakaszban lévő vállalatokra alkalmazhatóak. Reméljük, hogy a hallgatóink fel tudták ismerni azt, hogy az, amin ők dolgoznak, az most éppen hol tart, és akkor ehhez tudják igazítani az itt elhangzottakat. Amivel viszont zárni szoktuk az adásainkat, az általában egy általános tanács, amit a vendégeinktől kérünk, úgyhogy nagyon érdekelne az, hogy van-e olyan tanácsod, amit mondjuk így általában vállalkozóknak ajánlanál, hogy szívleljenek meg attól függetlenül, hogy épp most alapították a cégüket, vagy már mondjuk egy felnőtt kor felé tartó, prosperáló vállalkozásban dolgoznak?
Hát egy történet jut eszembe, és akkor itt az írót idézném, az I.H. Kadizest, aki egyszer egy előadásában elmondta, hogy ott ültem szembe a Bank of America 25 top vezetőjével, és megkérdeztem tőlük, hogy maguknak, a maguk vállalatának mi a legnagyobb problémája. És azt mondták, hogy hát ott sorban mondták, hogy legnagyobb probléma az, hogy a központi bank, a Federal Bank folyamatosan változtatja a changing rate-et, az árfolyamot. És akkor mondtam nekik, hogy nézzék, uraim, maguknak nem az a legnagyobb problémájuk, hogy a központi bank folyamatosan váltogatja az árfolyamot. Maguknak a legnagyobb problémája az, hogy maguknak erre nincsen jó stratégiájuk. Ez a gondolkodás, ez végigkísért engem is az elmúlt 30 év szervezetfejlesztői munkáján. És ezt tudom ajánlani sok vállalkozónak is. Én is számtalanszor dolgozom úgy vállalatokkal, hogy jönnek mindenféle különböző problémákkal, és akkor átteszem a gondolkodásokat ugyanúgy egy másik irányba. Nem feltétlenül az a probléma, amit érzékelünk, hanem az a probléma, hogy erre nem találtunk jó stratégiát. És így a befolyásolási körünkben van a megoldás. Mert az, hogy a központi bank árfolyam stratégiája nincs a befolyásolási körünkben, azt oké. De ha a stratégiaalkotás az már igen, és ezzel előre lehet lépni.
Nagyon szépen köszönjük Ecsédi Istvánnak, hogy eljött, és a vendégünk volt, a hallgatóinknak ezúttal is köszönjük a figyelmet, és hogyha érdeklődtök még jobban a téma iránt, akkor feltétlenül ajánljuk nektek a Vállalatok életciklusai című könyvet, ahol ezt az elméletet még jobban kifejtve és egy csomó másik példával együtt is elolvashatjátok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!